Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, 25. Zsoltárunk első és második verseit énekelve. 25. Zsoltárunk első és második verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 4. részéből, a 4. részből a 6., 7., 8. verseket, majd a 19. verstől kezdődő és a 25. verssel bezáródó igeszakaszt. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És hitében erős lévén Ábrahám nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték néki igazságul. De nem csak ő érette íratot meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Köszönjük, Jézus, hogy minden hatalom a te kezedben van, mert neked adta az Atya. Köszönjük, hogy te uralkodsz, míg egyszer minden te ellenségeid lábad alá vettetnek, ahogy az írások mondják. Nagyon köszönjük, hogy bennünket magad mellé akarsz ültetni. Dicsőítünk, hogy örökkévaló terveidet tökéletesen véghez fogod vinni. Úrunk, adj most csendet a lelkünknek, szívünknek, gondolatainknak. Segíts nekünk rád figyelni. Az egész hetes sok feladatvégzés, munka és futás után. Adj csendet, és áld meg bennünket beszélő igével, ami Urunknak, Jézus Krisztusunknak nevében kérünk, és már most mondjuk, hogy köszönjük, hogy meghallgattad a mi kérésünket. Amen. Az ige meghallására készülve 165. számú dicséretünk első versét énekeljük. 165. számú dicséretünk így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele 4. részéből a 25. verset. Jézusról mondja az ige, aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, két héttel, két vasárnappal ezelőtt beszéltem az ige kapcsán többek között arról is, hogy a hívő emberek úgy gondolkoznak a teremtésről, hogy amikor Isten ezt a világ mindenséget megalkotta, és benne oly sok mindent kiformált és nekünk is adott, akkor ez arról való híradás akar lenni a legtöbb keresztény ember számára, hogy minden az emberért van. És mindennek a középpontjában az ember van, még az Isten is érettünk van. Hiszek Istenbe, így legalább van, aki szeret. Hiszek Istenben, így legalább van valaki, aki gondomat viseli, akinek elmondhatom a bajomat, akivel megoszthatom a terhemet. Igen, így gondolkozunk mi, hogy minden értünk van a teremtés szerint, még az Isten is értem van. Leginkább az imádságainkba lehet ezt lemérni, hiszen ha elcsöndesedünk és imádkozni kezdünk, az javarészt nem áll másból, mint igény bejelentésekből. Uram, adj nekem békességet, adj nekem erőt, adj nekem türelmet, adj belém szeretetet, segíts az életem gondjának megoldásában. Én, nekem, értem. Tulajdonképpen a legtöbb keresztény ember egészen komolyan gondolja, hogy ez így is van jól, és így is van rendjén. Ez a biblikus rend, hogy minden értem van. Az Isten is, én értem van. Említettem azt is, hogy templomba is úgy járunk és úgy hívogatunk, hogy azt szoktuk mondani a másiknak, hogy gyere, mert itt jó igehirdetést hallgatsz, gyere, mert itt jól fogod érezni magad, gyere ide, mert itt testvéri közösségre fogsz te találni, gyere ide, itt szeretni fognak. Itt egy jó közösség van, amelyikben otthonra lelsz. Gyere ide, itt jó lesz neked. Mert minden én értem van. De vajon így van-e a Bibliában? Kedves testvérek, tényleg ez van a Bibliában? Azért fontos ezzel szembenéznünk és erre válaszolnunk, mert az egész keresztény úgynevezett vagy valóságos keresztény életünket erre rendeztük be. Isten is értem van. A baj ott kezdődik, amikor Isten elé viszek dolgokat, és jó szokásunkhoz híven kérek tőle dolgokat, hát ő is értem van, és nem teljesülnek. És egy idő után belefárad a legtöbb ember ebbe, és azt mondja, hogy hát akkor valószínűleg nincs is Isten. Vagy ha mégis van Isten, engem biztosan nem szeret. Én nem vagyok neki fontos. És először csak az jön, hogy az ember csalódik. Aztán megkeseredik, aztán elhagyja a gyülekezetet. És elhagyja az Istent. Csak az élő Isten tudja, hogy a közénk járók közül kinek áll már, ahogy szokták mondani, a rúdja kifelé. Hogy kik azok közöttünk, akiknek a lelkébe már az szép lassan megérett. Szép lassan megérett. Imádkozom hiába, kérek hiába. Én azt hittem, az Isten értem van. Belefáradtam, belekeseredtem, én elmegyek. Nos, kedves testvérek, Isten ígéje bizony nem is ezt tanítja. Isten ígéje nem azt tanítja, hogy minden értem van, nem azt tanítja, hogy még az Isten is értem van, hanem azt tanítja, hogy minden ő általa és őreá nézve teremtetett, mondja az íge, és ez az ő, ez nem az ember, hogy az emberre nézve történnek a dolgok, hanem Jézus. Minden ő általa és őreá nézve teremtetett, az ember is. Mi is, mindannyian. Éppen ezért ez azt jelenti, testvérek, hogy csak Jézusra nézve kap értelmet az életünk. Ezért van, hogy egy csomó ember azt éli át, hogy semmi értelme nincs az életemnek. Semmi értelme nincs. Tulajdonképpen hibátlan diagnózis. Mert Jézus nélkül arra kell majd rájönnie mindenkinek, hogy sok értelme nem volt. Összehoztam egy házacskát, egy lakást, fölneveltem 2-3 haszontalan gyereket, az unokáim rám se nyitják az ajtót, én ezektől ugyanúgy szokták mondani, meg is dögölhetek. Nem volt értelme az életemnek. Kedves testvérek, mert nyilvánvalóan mondja az ige, hogy nem az emberre nézve, hanem Jézusra nézve teremtetett minden. Azaz, távlata az életbe csak annak van, ami Jézusra nézve megáll. Távlatát tekintve csak annak az emberi életnek van igazán értelme, amelyik Jézusra nézve élő élet. Krisztus nélkül nem tudunk, egyszerűen nem tudunk élni. Ezért, kedves testvérek, meg kell tanulni a keresztény embereknek, legalább azoknak, akik templomba járnak, igét olvasnak, Isten igéje körül időnként megjelennek, némi időt szánnak a feles idejükből arról, hogy na hát most van egy kis időm, meg kedvem is, de soknak nem volt kedve ma reggel elindulni templomba. Fölhívtam volna, azt mondja, nincs kedvem. Nos, kedves testvérek, tanuljuk meg, hogy a Biblia nem azt tanítja, hogy az emberre nézve, nem azt tanítja, hogy a Biblia középpontjában az ember van, hanem azt tanítja, hogy a Biblia középpontjában az az üzenet van, amit Isten Jézusról mond. Az egész Bibliában ez az egy nagy üzenet van, az Ószövetségtől az Új Szövetség utolsó könyvéig és lapjáig. Az Ószövetségben Isten elmondja az ígéretét Jézusról. Mindjárt kifejtem. Jézusról mondja el az ígéretét. Nem a zsidó nép történetéről szól az Ószövetség. Egyszer s mindenkor felejtsük el. Jézusról szól az Ószövetség. Annyira így van, hogy maga az Úr Jézus is ezt mondja. A Lukács evangélium a 24. részében az Emmausi tanítványokkal való beszélgetésbe, hogy én rólam beszél Mózes, én rólam beszélnek az ószövetségi proféták, én rólam beszél Dávid a Zsoltárokban, én rólam. Értitek? Jézus tökéletesen tudta, hogy az írásoknak be kell teljesednie, mert róla beszélnek. Nem a zsidó nép történetét beszélik el. Jézusról beszélnek. Aztán az újszövetségi evangéliumok arról beszélnek, hogy az Isten ígéretei, amelyeket évszázadokkal Jézus karácsonyi megérkezése előtt kimondott, megvalósulnak. Az evangéliumok arról beszélnek, hogy Isten minden ígérete igaz lett karácsonytól mennybe menetelig. Jézusra nézve. És a fönnmaradó bibliai levelek, az apostoli levelek pedig a golgotai kereszt titkát tanítják, fejtik ki az emberek számára. Most, kedves testvérek, tovább lépve arra szeretném most először a figyelmeteket elvinni, hogy ha Jézusra nézve hangzanak az írások, és így van, nem az emberre nézve, akkor figyeljünk arra, hogy mit ígért Isten Jézus Krisztusról. Milyen ígéret hangzik az Ószövetségben? És vonul végig Mózesen, prófétákon, zsoltárokon. Rögtön a Biblia legelején elhangzik az ígéret. Egy kicsit meg kell, hogy mozgassuk az emlékezetünket is, és a figyelmünket is. Ugye, amikor elköveti az első emberpár az első bűnt, Isten, aki nem nézi el a bűnt, számadásra hívja az elkövetőket. És ebben a számadásban elhangzik ez a mondat, jön az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. Ő lesz Jézus. Tudjátok, hogy kinek mondja ezt az Isten? Nyilván nem kell megszólalni, hát ha kiderül, hogy nem is tudjuk, vagy rosszul. Tudjátok, hogy kinek mondja? Maga elé állítja Isten Ádámot, mert mindent a férfiakkal kezd, aztán Évát, aztán jön a kígyó, a sátán. És akkor azt mondja neki Isten, ellenségeskedés szerzek közted és az asszony magva között. Ő a fejedre fog taposni, te pedig a sarkát fogod mardosni. És hadd emlékeztesselek bennőtöket arra egy nagy ugrással, aztán visszatérünk, hogy ott a Golgotai kereszten ez hogy valósul meg? Döbbenetes módon. Hogy Jézus a Golgotai kereszten a sátán fejére tapos, ő pedig az utolsó pillanatig mardossa a sarkát, mert még elhangzik a kereszt alatt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, ne csináld végig! De most térjünk vissza az ígéretig, hogy Jézus az lesz, aki az asszony magva. Érdekes módon ezen soha nem akadt el a szemem. Csak most. Hát az asszonynak nincs magva. Az a férfinek van. De Isten ígéje rendkívül precíz, testvérek. Nem véletlenül mondja az Isten Jézusról, nem férfi magvából fog származni. Az asszony magva. Az lesz majd, aki harcol. Ezt valljuk úgy, hogy fogantaték Szentlélektől. Nem férfi indulatából, nem férfi magvából. Jézus nem férfi indulatából lesz. És ahogy megmondja Isten, pontosan úgy fog történni. Az asszony magva, akinek nincs magától magva. Az asszonyba került mag, ami nem férfitől lesz, hanem a Szentlélektől. Az a kígyó fejére fog taposni. Félelmetes lesz aztán, gondoljátok, hogy ez a teremtés történetkör elhangzó ige, nem tudjuk, hogy hány ezer évvel később pontosan így megvalósul. Fogantaték Szentlélektől, születék szűztől. És így kezdődik a Biblia. Kedves testvérek, amikor elbukott az ember és bűnössé lett, akkor nem csak a bűn ízét ismerte meg, mert azóta ismerjük a bűn ízét, mert átjár bennünket egészen. Minden sejtünk tele van a bűnre való nyitottsággal. Hanem egyúttal megismerte az ember a bűn átkát is, a halált. Nem csak a bűn ízét ismerjük azóta, hiába akarjuk letagadni, hanem megismertük a bűn átkát is, ezért halunk meg. Nos hát, mit ígér Isten? Rögtön a Biblia elején Jézusról, hogy jön az asszony magva, aki majd a sátán fejére tapos, és egy ellenségeskedés lesz végig köztük, míg nem ez bekövetkezik, és ő pedig mardossa az utolsó pillanatig Jézus sarkát, hogy ne tudjon lépni az üdvözítés útján. Nos, kedves testvérek, de vajon miért? Hogy mit ígért Isten? Mondtam. De vajon miért
kellett ez az ígéret. Három dolgot nyilvánvalóan tanít Isten igéje válaszképpen. Ilyen értelemben nem lesz túl könnyű ez az Isten tisztelet, főleg a gyakorlatlan fülű keresztényeknek, mégis azt kérem, mert nagyon-nagyon megéri, hogy egyszer megértsük jól a Biblia leglényegét. Három dolgot mond arra, hogy miért jön Jézus az ige. Az első. Azt mondja, hogy azért jön Jézus, hogy betöltse helyettünk Isten törvényét. Mert hogy annyira megromlott az emberi természetünk, hogy Isten törvényei közül egyetlen egyet sem tud senki betölteni. Ezt azoknak szeretném aláhúzni, akik el vannak ájulva maguktól, hogy ők milyen jó emberek. Vagy ha nincsenek is elájulva, mert szégyellik kimondani, de belül azt érzik. Én tulajdonképpen nagyon jó ember vagyok. Most, kedves testvérek, Isten ígé szerint egyetlen egy törvénye nincs Istennek, amit az ember be tud tartani maradéktalanul. Egy sincs. Magyarul Isten előtt egyikünk se állhat meg majd azzal, hogy Uram, te azt mondtad, hogy én szeressek. Nézd meg! Én szerettem. Te azt mondtad, hogy én áldozzak. Uram, nézd meg! Én áldoztam magamat. Kedves testvérek, az ige nyilvánvalóan tanítja, és csak becsület és tisztesség kell hozzá, önismeret valamilyen szinten, hogy az ember megértse, hogy egyetlen egy törvényét Istennek megtartani soha életemben maradéktalanul nem tudtam. Adok egy példát a tiltakozóknak. A nagy parancs így szól. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Jön a felsorolás. Teljes szívedből. Ez a templom zsúfolva lenne, el se férnénk, ha teljes szívünkből szeretnénk az Istent. Teljes lelkedből, minden erődből és elmédből szeresd az Urat. Így szeretjük mi az Istent. Ezek közül van valami, ami igaz? És így folytatódik a nagy parancs. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeretjük? Hát tele vagyunk haragossal. Emberekkel, akiknek nem tudunk megbocsátani. Mit mondott rólam? Hogy nézett rám? Mit gondol rólam? Egyetlen egy törvényét Istennek nem tudjuk betartani. Akkor hogy állunk elé? Mit fogunk neki mondani? Mikor maga elé állít? Hogy Uram, egyébként igyekeztem, csak nem sikerült semmi. Hát maradja semmiddel. Azután azt tanítja Isten igéje, hogy Jézusnak azért kellett jönni, hogy magára vállalja az ember bűnét, de úgy, hogy ő maga közben nem válik bűnössé. A Golgota keresztjén az történik, hogy Jézus magára vállalja az ember bűnét. Ez a szó, hogy ember a Bibliában egy fogalom, egy gyűjtő fogalom. Ebben benne vagy te is, én is. Függetlenül, hogy akarod vagy nem akarod. Jézus úgy vállalja magára az ember bűnét, hogy ő maga közben nem lesz bűnössé. Mégis, mondja a Biblia, miközben Jézus nem lesz bűnössé, néki tulajdonítja Isten az ember minden bűnét. Ez egy jogi fogalom. A megváltással kapcsolatban a Biblia csak jogi fogalmakat használ. Ez is egy jogi fogalom. Néki tulajdonítja. Nem az övé, de neki tulajdonítja. Jézus úgy veszi magára a bűneinket, hogy ő maga nem lesz bűnössé. Az Isten mégis neki tulajdonítja a mi bűneinket. Azt jelenti ez, testvérek, hogy Isten úgy tekint Jézusra, mintha ő követte volna el azokat a bűnöket, amiket mi követtünk el. Jézus pedig minden bűnünk büntetését, következményét magára vállalja. Harmadszor azért jön majd Jézus, hogy azért a különös áldozatért, amit a Golgota keresztjén hoz, az ő igaz és szent voltát, Isten meg nekünk tulajdonítsa. Tudjátok, a Golgota keresztjén egy érthetetlen csere történik. Az a csere, hogy Isten Jézusnak tulajdonítja a mi bűneinket. Jézus szentségét és igazságát meg attól a pillanattól kezdve nekem tulajdonítja. Isten országával egyetlen jó ember sem megy be, mert azt mondja az ige, hogy senki nem jó, csak a mennyei atya egyedül. Csak azok mennek be, akik egyszer elmerik hinni, hogy Isten az én vétkeimet Jézusnak tulajdonítja. Az ő szent voltát meg nekem tulajdonítja. Hogy a Golgota keresztjén valami csodálatos, érthetetlen, szeretett csere történt. Ami a Jézus természete, az Isten nekem számítja. Ami az én természetem, azt Jézusnak számítja fel, és meg is bünteti érte. Krisztus viszi a bűneinket a keresztre helyettünk. És Isten neki tulajdonítja. Takaró Tamás bűnét neki tulajdonítja. De a tiédet is Jézusnak tulajdonítja. Persze, aki nem bűnös, annak nincs mit. Hát aki azt mondja, hogy jó, hát ez rám nem vonatkozik, ez a bűnös emberekre vonatkozik. Én nem vagyok az, tehát én rám ez nem vonatkozik. Kedves testvérek, emlékeztek a jelenetre, amikor a népnek döntenie kellett, Pilátus megkérdezi, kit bocsássak el nektek, Jézust vagy Barrabást. Ugye ez a Barrabás gyilkos volt, egy börtöntöltelék. És akkor a nép kiabál, hogy Barrabást. Pilátus megszólal, na de hát mi a bűne Jézusnak? Mit válaszol a nép? Emlékeztek-e rá? Elkezdi sorolni, hogy lop, csal, haza? Nem. Mert ilyen nincs neki. Hanem csak kiabál tovább. Feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus újra kezdi. Na de mondjátok meg. Rendben van, keresztre feszítem. Barrabás helyett, aki gyilkos. De ennek mi a bűne? Miért menjen a keresztre? Mi Jézus vétke? És csak kiabálják, hogy Barabás. Jézusnak kell a keresztre mennie. Gondoljátok el, amikor Barabás végigment a három kereszt előtt, és felnézett rá, oda középre, ahol neki kellene lennie. A maga vétkéért. De nem ő van ott, hanem az ártatlan. Amíg nem járunk egyszer a kereszt alatt így, mint Barrabás. Hogy ott nekem kéne lennem a vétkeim miatt. De ott valaki más van. Helyettem. Addig ezt az egész csodát nem fogjuk megérteni. Úgy szeretném, ha egyszer járnánk Barabásként a kereszt alatt. És felnéznénk rá. Uram, te hogy kerültél oda, ahol nekem kéne lenni? Igen, testvérek, mindez először ígéret volt, aztán beteljesedett. Ajánlom szeretettel, hogy egyszer úgy nézzétek meg az evangéliumokba a nagyheti eseményeket, hogy amikor olvassátok a Biblia igéit, Tudjátok, ott minden ige alatt alul apró betűk vannak, amelyek visszautalnak arra, hogy az az ige valahol az Ószövetségben meg van írva. Olyan döbbenetes felfedezést fogtok tenni. Azt ugyanis, hogy Jézus egyetlen szót nem mond ki, csak azt, ami meg volt írva minden évszázadokkal előtte. Egyetlen szó Jézus ajkát nem hagyja el a Golgota keresztjén, a szenvedés történetébe. Egyetlen egy olyan esemény nincs, ami nincs évszázadokkal előtte megírva. Hol? Mózesnél, a prófétáknál és a Zsoltárok könyvében. Drága testvérek, azért állok itt, hogy arról tegyek bizonyságot előttetek, hogy minden megtörtént úgy, ahogy Isten megígérte. Minden úgy történt. Ez a hír örömhírré akkor lesz a számodra, ha személyessé lesz. Ha az, aki ezt olvasod és hallod, elhiszed, hogy értem is és helyettem is megtörtént, és elhiszed, hogy mindez rám is érvényes, aki ezt közülünk elhiszi, az nem fog elveszni. Annak bűnbocsánata és örök élete van ettől a pillanattól kezdve. Ugye nem akármilyen hír. Na mi történik benned? Figyelj csak rá! Elhiszed-e, hogy ez megtörtént? És helyetted történt, és miattad is, és éretted is. Aki ezt elhiszi, abba valami egészen új kezdődik, amit a Biblia megtérésnek és újjászületésnek nevez. Kedves testvérek, nem azért kell megtérni, hogy Isten nekünk megbocsásson. A megtérésünket nem cserébe kapjuk. A bűnbocsánatot ingyen kapjuk. És a bűnbocsánat már megtörtént. A Golgota keresztje már megtörtént. Erre mi csak válaszolni tudunk. Ezért semmit tenni nem tudunk. A bűnbocsánatunkért semmit nem tudunk tenni. Nem úgy van, hogy most kiizzadok valamit magamból. Jaj, Istenem, mióta hallgatom, hogy ez a pap állandóan beszél erről, hogy meg kell térni. Hát nem tudok rendesen megtérni, itt valami nem stimmel nekem. Próbálkozom én, de valahogy nem akar ez nekem összejönni. Nem is tudunk érte tenni semmit. Csak válaszolni a Golgota kereszti áldozatra. Azt válaszolhatom, hogy bocsáss meg nekem, Uram, mindazért, amivel a keresztre kellett menned miattam. Bocsáss meg nekem. És válaszolhatod azt, hogy Uram, nagyon köszönöm neked, hogy oda mentél helyettem, és megbocsátottál nekem. Nehéz kimondani? Ennyi évi templomba járás után végre nem kellene kimondani. Köszönöm, hogy eltörölted bűneimet, Köszönöm, hogy többé nem fogsz róluk megemlékezni. Ha ezt ki tudod mondani úgy, hogy hiszed, akkor békességed van, és bizonyosságod van bűneid teljes bocsánata felől. De van-e? Van-e békességed, ha mindezt hallod, és van-e teljes bizonyosságod, minden bűnöd tökéletes bocsánata felől? Van-e? Ha nincs, hadd kérjelek, mert kimondani végre egyszer, hogy Uram, tényleg így történt. Nem győzlek csodálni ezért téged. Uram, én hiszem, hogy volt kereszt. Hiszem, hogy a bűneimet a tenger mélyére vetetted. Hiszem, hogy az ellenem szóló, vádoló levelet fölszegezted a Golgota keresztjére. És egyetlen egy bűnömről soha többé meg nem fogsz emlékezni. Akkor tiéd a bocsánat. És elkezdődik valami, amit nem tudok másként mondani. Csak úgy, hogy elkezdődik egy nagy szerelem. Vajon hányótoknak rendült most meg a szíve belül, mert tudják már mi ez? Egy igazi szerelem kezdődik közted és Jézus között. Hát persze, mindent, megérted, hogy mindent neki köszönhetsz. És ahogy ha szeretsz valakit, keresed az örömét. Keresed, hogy mitől boldog. Nem akarsz neki ártani. Keresed az akaratát. Keresed a vele való együttlétet. Minden pillanatért harcolsz, hogy együtt lehess vele. Mert szereted. Akkor a Biblia olvasás nem nyűg, a csöndességtartás nem keserűség. Akkor nem úgy van, hogy egy héten egyszer templomba kell mennem, hát alig bírom megcsinálni, mekkora áldozatokat hozok. Tényleg, a szerelmedért áldozatot hozol. Ha szereted, ott nincs áldozat. Ha szerelmes vagy belé, nincs áldozat. Hanem elkezdesz örömmel szolgálni neki és dicsőíteni őt. Nem kötelességből, nem kényszerből, nem feladatképpen, mert akkor nyűg, az egész nyűg. Magam is tudom, milyen az, amikor a kereszténység csak nyűg. Mert elmúlt az első szerelem. De tudom, hogy volt. És tudom, hogy milyen. Azzal fejezem be, és ez azoknak szól, akik már így szeretik Jézust, hogy boldogítson a tudat, hogy abból a kegyelemből, amiben befogadott az Úristen, nem lehet többé kiesni. Egyszerűen azért, mert a kegyelembe nem beleküszködtük magunkat, hanem belefogadott Jézus. De jó, hogy az üdvösségem nincs a kezembe. Nem tudom eltolni. Nem tudom többé elveszíteni. Mert a szerelem kétoldalú. Mert Jézus is nagyon szeret engem. Ezért nem tudom többé elveszíteni. Hát nem gyönyörű. Hát nem csodálatos. Hidd el, fogadd el és köszönd meg végre Jézusnak, amit érted is tett a Golgotán. És bűnbocsánatot nyert, az örök élet bizonyosságával megtelt, örvendező szívvel mész haza. És mehetsz úgy, ahogy jöttél. Jó úgy? Hát akkor dönts végre. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te döntöttél. Eldöntötted, hogy odadod önmagadat, ártatlan, tiszta bűn soha nem ismert, megváltó életedet, és Isten neked tulajdonította a mi vétkeinket. Köszönöm, Uram, hogy amikor én rólam volt szó, akkor nem fordultál el, és nem mondtad, hogy ez a takaró nem kell. Így nem kell. Én az ilyeneket nem szeretem. Nem kiderült, hogy így is kellek. És köszönöm, Jézus, hogy egyszer ennek az igazságát a szívembe mondhattad, és én boldogan megköszönhettem neked. Ó, mióta mondod sokaknak ebben a gyülekezetben? Mióta kopogtatod sokaknak szíve ajtaját? Hogy hidd el végre, megtörtént éretted is. Fogadd el, örülj neki. Légy irgalmas hozzánk, hogy akik ezt hallottuk, közülünk egy se vesszen el, hanem megtérjen és élete legyen. És akik már a tiéd, azokba gerjeszt fel a szerelem lángját, hogy legyen belőle alázatos, boldog, hitvalló, hűséges és hiteles szolgálat. Köszönjük, hogy veled mehetünk. Köszönjük, hogy amíg tart az életünk, beszélhetünk rólad, tehetünk érted. Amíg utolsót nem dobban a szívünk, viszont szerethetünk azért a végtelen irgalomért, amivel te szeretsz bennünket. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 6 órakor a fiatal felnőttek bibliaórája. Bocsánat, kedden este 7 órakor van a fiatal felnőttek bibliaórája. Szerdán 7-től énekkari próba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor csütörtökön a kisifi, pénteken 5 órakor a miniifi, pénteken 6 órakor a nagyifi bibliakörű alkalma van. Vasárnap 10 órakor vannak az istentiszteleteink, ugyanekkor gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. A kórus 11:30-től szokott próbálni. Úgy tudom, hogy talán ma nem lesz, mert a gyülekezet ifjúsága és a fiatal felnőttek közössége fönt van a Mátrába egy csendes hétvégén. Én is az egész hetet föntöltöttem, velük együtt is voltam, közöttük is szolgáltam 2-szer. Több mint 50 fővel vagyunk fönt, hát ezért nincsenek most itt a fiatalok és a fiatal felnőttek, mert fönt vannak a Mátraházi lelkész üdülőbe. Ott vettek most részt Isten tiszteleten. Néhány előzetesre is fölhívom a figyelmeteket. Az adventi esték sorozatot november 28-a és december 2-a között tartjuk, hétfőtől péntekig este 6-kor a templomban. Ha Isten éltet, én szeretnék szolgálni ezeken az estéken. Azért mondom előzetesen, hogy készüljünk rá lélekben, és jöjjünk majd. Ugyancsak előzetes az ünnepkörre, december 10-ére szombatra tervezzük most kivételesen, délután 3-ra az asszonykarácsonyt, nem vasárnapra, ez a terv. December 16-án pénteken az ifjúsági közösségek karácsonya, 17-én szombaton, nem délelőtt, hanem délután 5 órakor tervezzük a gyermekek karácsonyát, és december 18-án vasárnap este 6 órakor lesz a kórus koncertje, karácsonyi koncertje. Ezek tervezetek még természetesen szokásos rendünk értelmében, körlevélben minden nyilvántartott egyháztagunkat erről pontosan értesíteni is fogjuk. Kedves testvérek, most az újonnan választott presbiterek és pótpresbiter testvéreink eskütétele következik, ahogy ezt hirdettük előzetesen. Hívom tehát most az úrasztalához Erős Dánielt, Berkó Lajost, Marcsa Miklóst, Mező Zoltánt és Pszilosz Tamást. Kedves testvérek, készüljünk az eskütételre, 370. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen! Kedves testvérek, miután a presbiter választással kapcsolatosan fellebbezés nem érkezett, és a fellebbezési idő letelt, így a presbiter választás eredménye végleges, ami azt is jelenti, hogy törvény erőre emelkedett. Egyházi rendünk szerint az újonnan megválasztott és még esküt nem tett presbiterek ezután leteszik a presbiteri esküt. Egy igével köszöntelek és iktatlak be bennőtöket. Ez az első Péteri levél 5. részében van megírva, az első és a második versekben. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenő dicsőségének részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, nem kényszerítésből, hanem örömmel. Ímé az igei program, gondot viselni erre a nyájra, jó indulattal és örömmel. Ehhez kívánjuk mi, az egyházközség vezetése, a már szolgálatba állt presbiterek és a gyülekezet egész közössége Isten erejét és áldását. Most tegyétek jobb kezeteket a szívetekre, és mondjátok utánam az eskü szövegét. A gyülekezet álljon fel. Én
Berkolajos.
Én Marcsony Gyós.
Én Mező Zoltán.
Én Szilasz Tamás.
Mondjátok együtt. Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat,
hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat,
szolgálatomat Isten dicsőségére,
szolgálatomat Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
egyházunk épülésére,
és népünk javára,
és népünk javára,
a magyarországi református egyház rendjében úgy igyekszem teljesíteni,
Magyarországi Református Egyház rendjében úgy igyekszem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát,
hogy az egyház hasznát
mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segéljen.
Isten engem úgy segéljen.
Isten titeket úgy segéljen. Amen. Arra kérem a gyülekezet főgondnokát, hogy jöjjön és fogjon kezet az új presbiterekkel a presbitérium nevében. Jelenlévő presbiter társaknak mondom, hogy most közvetlenül az istentisztelet után a gyülekezet alsó nagy termébe találkozunk. Oda várok minden presbitert és pót presbiter testvért néhány percre. Ünnepi istentiszteletünk végére érkeztünk, a magyar himnuszt énekeljük el.